Joe Biden legköszönő adminisztrációja szankciókat vetett ki 183 tankerhajót tett tiltó listára azokra, amelyek nem engedélyezett módon vittek orosz kőolajat Indiába és Kínába. Hát ez az úgynevezett orosz árnyékflotta, amiről sokszor volt már szó. Ezzel próbálják a kőolajat megfogni, hogy ne tudjanak sok helyre exportálni az oroszok. Ez mennyire nyomja meg a kőolaj árát egyáltalán, ezek a szankciók élesíthetők-e? Azért a tengerhajózás az nagyon-nagyon szabad, és szinte teljesen más szabályok vonatkoznak rá, mint a szárazföldi kereskedelemre.
Érdekes módon azért erőteljesen hatnak, és a Brent árának közel 10%-os emelkedésében jelentős szerepet játszott ez a január elejé bejelentés. Érdekes módon egyébként ez a, amit említettél, ez a 183 hajó, ez körülbelül 10%-a annak a flottának, ami egyébként szállítja az orosz olaj és olajtermékeket a világpiacra. És nagyon úgy tűnik, hogy ezek a szankciók valóban hatnak. Érezhető pánik volt például az indiai és kínai vevők körében, különösen azok körében, akik ugye rászálltak erre az orosz kőolajra, az olcsó orosz kőolajra az elmúlt két évben. Több cég is jelezte, hogy a közeljövőben nem kíván orosz kőolajat vásárolni, és hát az is jelzi egyébként ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát, hogy jó pár ezekből a szankcionált hajókból most egyszerűen a tengeren áll tele kőolajjal, hiszen nem tudja eladni sehova ezt a terméket. Úgyhogy én azt látom, hogy itt azért a szankciós kör, hogyha ez elég hatékony és elég célzott, ez komolyan befolyásolni tudja a kőolaj piacát, és hat-hat Oroszországra, illetve valószínűleg a jövőben Iránra is, hiszen Irán szankcionálása is a napirenden van. Egy dolgot hadd mondjak még, hogy a szűk keresztmetszet valószínűleg az, hogyha hirtelen minden hajót és minden termelést ebbe a két országba szankcionálna az Egyesült Államok, valószínűleg egy jóval magasabb olajárat látnánk, ami viszont nem érdeke a világgazdaságnak.
Hogyan lehet egyébként ezt ellenőrizni, ezt a szankciót, vagy miért tartanak az eddig bőszerrendelő kínai és indiai vásárlók attól, hogy bajba kerülhetnek?
Alapvetően ezek pénzügyi szankciók, tehát ez azt jelenti, hogy az a hajótársaság, aki lényegében ezt a szállítási tevékenységet végzi, ez nem tud egy olyan bankot találni, amelyen keresztül őt ki tudják fizetni, mondjuk az oroszok dollárban, vagy egyéb más kemény valutában. Tehát ugye itt célzottan ezek a szankciók a hajózási társaságokra, a biztosító társaságokra, illetve magával az exporttal foglalkozó cégekre vonatkozott. Tehát, hogy igazából a pénzügyi elszámoláson keresztül tudják érinteni ezeket a célokat, és ezek olyan súlyosak, hogy emiatt például ezekkel a hajózási cégekkel kínai bankok tömegei sem mernek szerződést kötni, hiszen nem lehet tudni, hogy az adott kínai bank emiatt a későbbiekben milyen nehézségekkel fog küzdeni, hiszen emiatt például kizárhatják őt a dollárrendszerből és a dollár elszámolásból.
Csak ez viszi felfelé egyébként a kőolaj árát, vagy pedig az OPEC tagok is például visszafogják a termelésüket?
Az OPEC egyelőre visszatartja a termelését. Ugye itt korábban volt arról szó, hogy 2 millió hordóval növelné a kartel ezt a termelési mennyiséget. Körülbelül egyébként egy olyan 4-5 millió hordónyi szabad kapacitás van most már az OPEC kezében, és hát ugye ezt már a tavalyi év során is ők a piacra vissza akarták hozni, de most a legutóbbi döntésük szerint ezt ugye márciusig elhalasztották. Én el tudom azt képzelni egyébként, hogy akár egy ilyen háttérmegállapodás is lehet az Egyesült Államok, illetve az OPEC által, az OPEC vezető állama, ugye Szaúd-Arábia között, hogy egy időben fogják bevezetni a további szankciókat Irán és Oroszország ellen, miközben az OPEC pedig tudja növelni a termelését, ami hát ugye a tagállamokon belül egy nagyon nagy nyomás van, hogy ez megtörténjen, és hát gyakorlatilag a kieső orosz, illetve iráni hordókat majd más OPEC tagállamok fogják pótolni. Valószínűsítem, hogy egy ilyen megállapodás, egy ilyen forgatókönyv néz ki leginkább most.
Ha már említetted itt visszatérően Iránt, van olyan friss információ, az iráni vezetés részéről nyilatkozott egyébként a stratégiai ügyekért felelős alelnök, aki azt mondta, hogy ezt állítják, hogy Izrael robbanószereket helyezett el az Irán nukleáris programjához szükséges centrifugákhoz megvásárolt eszközökben, de ezeket a robbanószereket hatástalanították. Ugye nem alaptalan a vád, mert visszavezethető, hogy izraeli titkosszolgálat csipogók robbantásával a Hezbollahnak komoly károkat okozott, ezeknek az eseményeknek voltak halálos áldozata is. Ha történne egy ilyen esemény, mondjuk valamit nem vesznének észre az irániak, sorozatos ilyen robbanások, ez megrengetni az olajpiacát, vagy pedig, mivel Irán amúgy is inkább kint van a piacon, mint bent, ezért nem lenne akkora hatással?
azt gondolom, hogy ennek talán olyan nagy hatása nem lenne. Látható az, hogy ebbe a konfliktusban Irán pozíciói erőteljesen gyengülnek. Ugye körülbelül olyan 3,3 millió hordó olajat termelnek most, és hát ebből azért legalább egy 2-2,5 millió hordó kikerül a világpiacra. Ha lenne olyan intézkedés, ami ezt a 2-2,5 millió hordót érintené, akár olyan módon, hogy az orosz hajók ellen most elindult ez a szankció, annak azért lenne mindenképpen hatása. Nyilván ezt az iráni olajat főleg Kína vásárolja, tehát hogy ez a kínai cégeknek lenne, vagy okozna egy komoly fejfájást.
Úgy tűnik, hogy egy új lelőhelyet, vagy akár többet is feltárnak Guyanában, de hát Donald Trump is, miután hivatalba lép, nem fogja tartani, vagy legalábbis az a várakozás, hogy nem tartja majd azokat a tilalmakat, amelyek például komoly környezetvédelmi területeken vannak. Akár az ő megjelenése, akár egy-egy guyanai új lelőhelynek a megtalálása, az nyilván emelni a kínálatot a kőolajpiacán. Ez adott esetben inkább az árcsökkenés felé hathat majd?
Hát ugye Donald Trump energetikai politikájának egyik kulcs eleme, ez a bizonyos drill baby drill, tehát hogy fúrjál, amennyit csak tudsz politika. Tulajdonképpen ő a szövetségi területeken is engedélyezni a fúrást az Egyesült Államokban, valószínűleg visszavonná Joe Biden egyik utolsó intézkedését, ami ugye gyakorlatilag megtiltotta, hogy az Egyesült Államok partmenti vizein legyen fúrás. Ami viszont egy fontos dolog, hogy ezeknek az intézkedéseknek nincs közvetlen hatása az olajkínálatra, hogy itt az olajcégek maguk eldöntik, hogy egyébként akarnak-e fúrni, nyilván ez az olajártól nagy mértékben függ, illetve a másik nagy kérdés az az, hogy ha el is indítják ezeket a programokat, mikor lesz ebből tényleges eladható kőolaj. Itt ugye évekről beszélünk, tehát én azt hiszem, hogy ennek az intézkedésnek mondjuk évek múltva lehet egy hatása a kínálat alakulására. Rövid távon valóban egyébként, ami egy fontos kérdés, hogy például a most felfutó Guyana meddig tud felfutni, ez idejében egyébként mint egy 1,5 millió hordós kínálatnövekedés lesz a nem OPEC részéről, és ennek egy jelentős része egyébként Guyanához köthető, ami az egyik legújabb és nagyon ígéretes szereplő az olajpiacon.